Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Egy hónappal és két nappal vagyunk azután az alkotmánybírósági döntés után, amely az államfőválasztás megismétlését írja elő. A kormánykoalíció műsorunkkal egy időben kezdte az ülését, és ezen a választások időpontjáról kell határoznia, illetve a közös államfőjelöltről is döntenie kell, aki eddig Krin Antonescu volt, de most már nem olyan biztos ez, mint volt az tavaly karácsonykor. Eközben egyre többen beszélnek arról, hogy az egy hónappal ezelőtti döntés két részre osztotta a hazai társadalmat. Egyesek megkönnyebbülve lélegeztek fel, azzal az érzés el, hogy ez volt az egyetlen módja a demokrácia megmentésének, mások pedig úgy vélik, hogy súlyosan sérültek a demokrácia alapelvei, és ennek hosszú távú következményei lesznek. És az a tény, hogy egy hónap után sincs mindenkit megmutató magyarázat, Călin Georgescu-nak kedvez. Úgy tűnik, hogy az önjelölt kívülállót, aki mert olyan természetességgel mondja a butasságokat, mint ahogyan más levegőt vesz, a román politikai rendszer sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja. Belpolitikai kilátások 2025-ben, ez a mai témánk. Frunda György jogász, az RMDSZ volt szenátora a vendégem. Beszélgetésünket a rádióban élőben hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy meghívott.
Mi a fontosabb, a választás időpontjának a leszögezése, vagy a december 6-ai döntésnek a tisztázása, magyarázása? Mire kellene most koncentrálnia a politikai elitnek?
Mindkettőre, de az első a választási dátumok meghatározása. Minél hamarabb. Hogy az emberek tudják, hogy mikor lesz, márciusban, két forduló, vagy március végén, április elején, mindenképp húsvét előtt legyen.
Miért megy olyan nehezen ennek a dátumnak a leszögezése? Most három forgatókönyv is van, az egyik az az, hogy húsvét előtt meglegyen, csak hogy ez meglegyen, ahhoz az kell, hogy ma megegyezzen a kormánykoalíció, és egy kormányülés hitelesítse is ezt, mert hogy van ugye az a bizonyos 75 nap.
Igen.
A másik változat az, hogy húsvét után lesz a választás, és van egy olyan verzió is, amely tova nyárra fogja ezt kitolni. Tehát miért nem egyszerű dönteni erről?
Nem hiszem, hogy nyárra elhalasszák. Mindenkinek rossz lenne. Mindenkinek rossz lenne. Elsősorban a kormánykoalíciónak. Tehát a kormánykoalíció most csak még félig se egyharmadát hozta meg azoknak a döntéseknek, amelyek népszerűtlenek, de meg kell hozni.
Igen, de hát épp ez a jó, hogy nyári elfelejtjük.
Ne. Meg kell lépni azt azután fogja meglépni, amikor meg lesz az új államelnök. Akkor már tud határozottan, még beszéltünk erről, hogy a legnépszerűtlenebb döntéseket első fél évben, első 9 hónapban hozod meg, hogy utána tudjál építeni, és a következő választásokon eredményeket tudja felmutatni. Tehát a kormánykoalíciónak ez az érdeke. Ez mese, én nem hiszek abban, hogy megjátszanák azt, hogy Johannis államelnök úr még ott maradjon 3 hetet vagy 3 hónapot. Nem oszt, nem szoroz, nem tud beleszólni. Ez egy erőltetett alkotmányos értelmezés az, hogy Klaus Johannis államelnök úr ott marad addig, amíg az új államelnök leteszi az esküt. Tehát jogilag ez azért hibás, mert egy döntésben a határidő nem lehet bizonytalan. Meg kellett volna mondja, hogy március 1, június 1, június 23, mindegy hányodikaig, de ez kellett volna. Ez kedvezőtlen politikailag, az emberek bizalmukat veszítik az intézményekben, a politikumban, a kormányban, az államelnökben, és mindezek oda fognak vezetni, hogy a szélsőséges megoldás fele tolják a szimpatiát, hogy változtatni akarnak rajta. Tehát az én értékelésemben a kormánykoalíciónak az az érdeke, hogy minél hamarabb meleg legyenek az államelnöki választások. Nem számít az, hogy pont húsvét környékén lesz. Tehát lehet az is, hogy egyik vasárnap húsvét előtt, második rá egy hétre legyen, tehát kettő közé essen, vagy az legjobb az lenne az előtt, az emberek tudják meg. És döntsék el, hogy ki az államelnök, a közös államelnök jelölt.
De miért ilyen nehéz ez a döntés? Illetve mondta a szenátor úr azt, hogy az a tény, hogy Klaus Johannis van ott továbbra is a Kotrocseni palotában, ez a, az, hogy ennyire határozatlan a politikai elit, ez a szélsőségesek malmára hajtja a vizet. Ezt nyilván ők is tudják.
Így van.
Akkor miért nem tesznek másként?
Mert vannak okoskodók, vannak olyanok is, hogy hagyjuk beszélni Georgescu urat, mert lejáratja saját magát. Tehát tényleg Georgescu úr annyira szélsőséges, és annyira fikciókban beszél, hogy akinek érettségie van, az fel kéne fogja, hogy ezek mesék, ezek kivitelezhetetlen dolgok, és az a misztikus küldetése, ez egyeseknek tetszik, de normális embert el kéne távolítsa magától, én azt hiszem. Na most már a baj az, hogy mindaddig, amíg nincs egy végleges döntés, hivatalos döntés a három párt részéről külön-külön, mindegyik a saját belső szabályai szerint elfogadja azt, hogy Krin Antonescu az államelnök jelent, vagy más, de egy nevet mondjanak, addig az nem is tud kampányolni, nem indulhat el. Igaz? Utolsó előadásban nem tud kampányolni, most kéne elkezdjen, tévéviták. Az én felfogásom szerint Krin Antonescu tényleg le tudja győzni Georgescu urat, Krin Antonescu úr, az, amit is le úr, le tudja győzni Georgescu urat egy vitában. 10-ből 8-szor, tehát megerősödne. Ilyen szempontból is az lenne a jó, hogy minél hamarabb megállapodjanak. Van tapasztalata, van strasburgi, bukaresti tapasztalata, jól ismeri a bukarestit, a politikai életet.
Hát Vasili Dunkujep azt mondja egyébként a szociáldemokrata pártnak az európai parlamenti képviselője, hogy hát ezért eljárt az idő Krin Antonescu fölött, és igaz ugyan, hogy ő 10 évvel ezelőtt nagyon jól kavarta a lapokat Viktor Pontával Bukarestben, ugye elérték azt, hogy Traian Băsescu államfőt felfüggesszék, de azóta nagyot változott az élet Bukarestben, most már nem vevők az emberek arra a fajta politizálásra, arra a fajta beszédmódra, amit Krin Antonescu követ.
Csodálkozom Dünkú úr véleményén, én ismerem. Hát ilyenkor azt mondanám, hogy nézzen a tükörbe. Ő is olyan rég van ott a bukaresti életben, igaz, nem államelnök lesz, de európai parlamenti képviselő, ami legalább, aki legalább 4-szer annyit keres, mint a románia államelnöke. Persze nincsenek olyan előjogai, de ugyanabban a helyzetben van. Nem értek ezzel egyet. Azzal értek egyet, hogy jó ötlet Románia élére egy tapasztalt politikus tenni, akinek volt tapasztalata, megbízható, és úgy kitalálni a végrehajtást, hogy mind a három koalíciós pártnak arányos beleszólása legyen, nem is arányos, hanem arra törekedjenek, hogy egyhangú döntéseket hozzanak ezekben a nehéz idegben. Mondtam önnek, amielőtt elkezdtük volna az adást, hogy véleményem szerint a nehéz döntések javarésze csak ezután fog következni. És pont azért nem hozzák meg, mert következnek az államelnöki választások. Ha azokat a döntéseket meghoznák most, persze, hogy a szavazó tábort elnyomnák a szélsőség felé, aki azt mondaná, hogy megváltoztatna a dolgokat. Nem tudna megváltoztatni semmit. De tényleg nőnének a szélsőséges jelöltnek az esélyei. Ezért a kormánykoalíciónak is az az érdeke, hogy minél hamarabb megtartsák a választásokat, és tudjanak hozni olyan döntéseket, amelyek teljesen szükségesek.
Krin Antonescunak a most szombati bejelentése, mi szerint felfüggeszti, egyoldalúan felfüggeszti azt a megállapodást, amit a három párttal, illetve a Nem Magyar Nemzeti Közösségek képviselőivel kötött, és egyelőre stand-by-ba helyezkedik, nem mond le arról, hogy ő közös államfőjelölt, de felfüggeszti a megállapodást. Ezt mire kell vélni?
Ez egy rossz jel. Rossz jel.
Kinek akar ő üzenni?
Én ebből azt olvasom ki, hogy neki volt több magánmegbeszélése a pártelnökökkel. És valószínűleg, hogy a szociáldemokratáknak az elnöke még nem tudta eldönteni. Valószínűleg Csolák úr még nem tudta meggyőzni a pártot, hogy meghozzanak egy egyhangú vagy egy 95%-os többségű döntést a pártvezetői szervezeteiben, testületeiben, ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzák. És ezt meg kell csinálni minél hamarabb. Igaza van ilyenkor Antonescu úrnak, hogy lépjen ő fel, mint államelnök jelölt, és holnap után azt fogják mondani, hogy tudod, a szocialisták úgy gondoljuk, hogy mégse téged szavazunk meg, mert valamiki mást. És a színpad háta mögött ott készül Viktor Ponta úr, aki számomra, jól ismerem őt, egy kellemetlen meglepetés. Tehát egy nyitott, egy eszű, európai világfelfogású ember volt, semmi esetre se nacionalista. Na most, ha elindul a választásokon, ha nem vállalja azt, hogy a szélső jobb oldalon indul, hanem itt indul a demokratikus pártok részén, akkor ő gyengedíti Krin Antonescu.
Hát a Stirpes Ursae információi szerint most úgy állnak a koalíciós partnerek, az Európa Párti többség úgy áll hozzá Krin Antonescu jelöltségéhez, hogy támogatják őt, mint közös államfőjelöltet, de a szociáldemokraták azt mondják, hogy szerintük csak akkor van esélye Krin Antonescunak bejutni a második fordulóba, hogyha az első fordulóban a PSD-nek van egy saját jelöltje.
Nem értem. Nem értem, ne arra úgy. Hát ugyanarról a területről vadásszák a szavazatukat. Tehát ez nem, de vadász terület. Elmegyek vadászni, tehát nem fognak a szélsőséges szavazók átszavazni Viktor Pontára, néhány, hanem a szociáldemokraták, akik Krin Antonescura kéne szavazzanak, az fognak Pontára szavazni. Ezek Krin Antonescu csökkentik az esélyt, nem növelik, legyünk komolyak.
Gondolom, hogy abból indul ki a szociáldemokrata párt, hogy abban az esetben, ha ők nem indítanak önálló jelöltet, akkor a Călin Georgescu-t fogják támogatni az ő híveik. Ha pedig van önálló jelöltjük, akkor őt támogatják, így...
Akkor is azt fogják támogatni. Nem logikus, ellent mondanak maguknak. Nem logikus, egyáltalán. Tehát ne, az európai felfogása állami elnökök előtt ki van ott, ott van Krin Antonescu, ha eldöntik ezen a héten. Ott van Nikus Ordán, igaz? Ott van Lasconi asszony, aki ki is esett, semmi esélye nincs, de el fog vinni valami szavazatokat az úszérjelölt részéről, és ugyebár ott van a másik oldalon Georgescu úr.
Biztosra vehetjük azt, hogy Călin Georgescu ott van?
Nem. Tehát én azt hiszem, ha megszületett ez az alkotmánybírósági döntés, akkor ez ügy lenne kerek, ha hoznának egy olyan döntést, hogy letiltanak második fordulóba, vagy ha meg be tudják bizonyítani, de bizonyítékra van szükséged. Akár az, hogy bűnügyi pert elindítani és elítélni, ha nem, akkor olyan választási kihágásokat, törvényellenességet rá bizonyítani, hogy hogy törüljék a listálót.
Ugyanúgy, ahogy megtörtént Diana Sosoka esetében.
Igen, de Diana Sosoka indulhat. Őt akkor tiltották le, nem egy új választáson.
Az de most is letilthatják.
Igen, de olyan egy új döntés kell. Na most az Alkotmánybíróság, nem tudom, ha meghozhatja, mert van precedense, és meghozhatja mindkettőjük esetében, hogy ez van, de bizonyítékra van szükség. Nem, a demokráciának van ára. Sokszor mondtam, kifogásunk van, sokat költenek a politikai pártok, a parlament, a kormány, így van. A demokráciának van egy ára, de mindannyiannak nyugalmát, bizalmát, hétköznapjainkat egy demokratikus állam tudja csak biztosítani, egy demokratikus kormány és egy európai felfogású államelnök. Most ha megengedj is egy lépéssel arrébb menni. Tegyük fel, hogy megválasztanak egy szélsőséges felfogású személyt Románia államelnökének. A román államelnöknek nincs nagy hatásköre. Nem tud kormányt választani, nem tud minisztert leváltani, csak adott körülmények között, nem tudja elutasítani a kormányt, illetve a miniszterelnök javaslatot csak egyszer, tehát meg van kötve a kezel nagyjából. De kellemetlengedni tud minden napon.
Ezt akartam mondani, hogy emlékszünk arra, amikor Traian Băsescu és Viktor Ponta volt a Kotucsin, illetve a
még azelőtt is,
Victoria Palotában.
Igen, mikor Constantinescu elnök volt, Radu Vasileva, csak az már régen történt, és akkor voltak az első jogi viták, hogy felfüggesztheti, nem függesztheti, kiteheti a miniszterelnököt, nem milyen körülmények között, elutasított kétszer-háromszor javaslatokat, ezek tisztázottak különben.
Tehát
nem,
állandó például, politikai feszültség lenne.
Persze, például nem fogadja el a költségvetést. Egy barát államelnök aláírja, vagy visszaküldi két pont kifogással. Egy barátságtalan államelnök vissza tudja küldeni 125 kifogással, vagy egy általános kifogással. Vagy meg tudja támadni az Alkotmánybíróságon, másnak nincs joga, tehát egy plusz joga van, vagy akár milyen törvényeket. Vagy külpolitikában képviselni, vagy európai politikában, vagy pénzügyi intézkedéseket. Ugyebár még meg kell hozni szorítási intézkedéseket. És azt el kell mondjuk, hogy ezek szükségesek az ország egészséges működéséhez. Ha tetszik, hanem nem kaphatunk nagyobb fizetést, csökkenteni kell a vakációnapokat, egy csomó dolgot meg kell hozni. Ugye ebben karcsúsítani, ahogy most mondják az állami intézményeknek az alkalmazottak számát, mindezeket meg kell hozni, de az ahhoz kell, hogy ön is, én is, mindannyiunk, akik hallgatják az adást, biztonságban élünk.
Említettük már Nikus Sordánt, azt a Nikus Sordánt, aki azt mondta a minap, hogy az ő meglátása szerint Călin Georgescu-nak az európai, az Emberi Jogok Európai Bíróságán, az EJ-ben van esélye nyerni, és van esélye elérni azt, hogy az Alkotmánybíróság döntését töröljék.
Nincs.
Ugye azt kéri, mondjuk el a hallgatóknak, hogy Călin Georgescu itthon, tehát ahhoz, hogy az EJ-hez fordulhasson, az Emberi Jogok Európai Bíróságához, itthon minden jogi lehetőséget ki kell, hogy merítsen, és ő azt kéri, hogy a második fordulót tartsák meg közte és Elena Lasconi között. Tehát azt mondja ön, hogy nincs esélye az EJ-ben, vagy az nulla mutatja.
Nulla a cukor. Igen. Na most, amit mondod, az a procedurális kifogás. Tehát ő tovább kell vigye a perét, mert neki elsőfokú döntése van, bírósági döntése van Georgescu-nak, nincs végleges döntése. Tehát ő neki el kell menni a legfelsőbb bírósághoz, megszületik a döntés, és amiután megszületik a legfelsőbb bíróság, azután tud az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulni. Ez a procedurális dolog. Tehát az én véleményem szerint az Európai Emberi Jogi Bíróság visszafogja, procedurálisan dobja, hogy nem kompetens tárgyalni az ügyet, mivel nincs végleges döntés Romániában. Ez az első. A második az, hogy ha nem kifogásolja perrendtartásilag, akkor a rendes európai bírósági forgatagban belekerül ez az ügy. A legközelebbi határidő az körülbelül egy év múlva lesz. Romániának addig lesz egy államelnöke, Georgescu, én remélem Antonescu, vagy egy európai felfogású államelnöke. A világon sehol nem fogják törölni a választásokat, se azt mondani, hogy a második fordulót indul. De ezt nagyon jól tudja Georgescu is. És az ügyvéde is. Csak azt mondták, hogy ebből ők politikai tőkét tudnak kovácsolni, hogy lássák az emberek, hogy ő az igazi román harcos, és az Európai Bíróság is az órára fog koppintani azért, mert ő megvédi a román népet. Tehát politikai játék van benne, nem jogi játék. Semmi esélye nincs megnyerni az egy. Én csodálkozom, hogy Nikus Sordán ezt mondta. Véleményem szerint egy nagyon okos, eredményeket felmutató, szimpatikus, művelt, jól érvelő jelölt, de matematikában, jogban nem. Matematikában igen, jogban nem. Ezt én nem tudom, miért mondta, de nem igaz az állítása, véleményem szerint.
A Nikus Sordán, ő egyébként jó államfő lenne ön szerint? Mert ugye egyre többen beszélnek arról, hogy ő lehet
igen
a jelölt.
Nekem is tetszik, csak van ugyebár egy negatív tapasztalatunk. Igaz, hogy az már mindjárt 30 éve lesz, 25 éve, Emil Constantinescu. Körülbelül ugyanarra a politikai sámfára húzzák fel, értelmiség, egyetemi tanár, vagy közel állt hozzá, olimpikon, matematikai olimpikon nyert, nagyon meggyőző művelt. Igaz, a különbség az, hogy neki van már egy mandátum, ami Bukarest főpolgármestere.
Volt már ilyen államfőnk, aki Bukarest főpolgármestereként is tevékenykedett?
Nem emlékszem szívesen rá, és nem hiszem, hogy bizonyított. Én azt hiszem, hogy a legrosszabb államelnöke volt, aki egy besúgó volt, a besúgót államelnökönt is vezették. Ő vágta le a nyugdíjakat is, ami alkotmányellenes volt, a fizetéseket, kórházakat zárt be, erőből dolgozott, az egész politikáját szekuritáti vagy biztonsági információk alapján alakította ki, sérteketett, vulgáris volt, tehát nem egy jó példa. Nem hiszem, hogy bár Băsescu egyik legnépszerűbb államelnök jelölt a román választók szemébe.
Hát a jelenlegi Klaus Johannisnál biztos, hogy népszerűbb maradjunk. Annyiban egyébként a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy Ion Iliescu volt a legnépszerűbb államfője Romániában.
Tehát én most is azt mondom, nézze, én kereszténydemokrata felfogású voltam, vagyok, és az is fogok maradni. De el kell mondjam, hogy az én politikai tapasztalatom szerint Iliescu úr egy szükséges átmeneti elnök volt, aki Romániát úgy, ahogy nehézségekkel, bányasztrájkokkal átvitt átvette, átvezényelte azokban a nagyon zavaros időkben, és megteremtette annak a lehetőséget, hogy Románia integrálódjon európai intézményekbe, és európai úton haladjon. Én sokkal, de sokkal jobb politikusnak tartom Jondrátyút, akit mind a kettőket ismertem, mind a kettővel tárgy. Több szinten volt fölötte olyan, mintha mit tudom én, a kicsi Renault Twingo a BMW-vel versenyezne. Semmi esélye nem volt, de ne felejtjük el, hogy akkor a román nép, a Románia lakossága, román magyar nem tudta elfogadni Rácziút. Igaz, könnyű volt kitámadni, hogy a nyugaton élt, nem érti hozzá, miért jár, csokornyakkendőve, stb. De értelmébe, kiállásában, gondolkodásában, ő volt a number one across the nation abban az időben. A legjobb az országban Ráció volt. Nem könnyen, Ráció volt. De nem tudta volna úgy összefogni az országot, ahogy Illieszka abban az időben összefogta. Ez a valóság. Tehát abban az időben kell megfelelni az ország, a lakosság elvárásainak, amikor kormányzol. Nem előtte, nem utána, akkor.
Tunda György jogász, az RNDSZ volt szenátora, a mai napra kész vendége. Belpolitikáról beszélgetünk, arról, hogy milyen belpolitikai kilátások vannak az idei évre. Beszéltünk már Vasile Dâncu-ról, aki elmondta, hogy szerinte a Crin Antonescu mellett a kormánykoalíció, az Európa Párti többség egy sok hatás miatt döntött, csak hogy legyen valami, és hogy a mostani felmérések szerinte azt mutatják, hogy Crin Antonescu nem is annyira népszerű, mint azt kezdetben gondolták, és Daniel Zamfir, a szociáldemokratáknak a szenátusi frakció vezetője, ő azt mondta ma, hogy szerinte Vasile Dâncu-nak az a célja, hogy ketté szakítsa a szociáldemokrata pártot, tehát kiszakítsa azt a tábort, aki nem Crin Antonescut támogatná, mint közös államfőjelöltet, hanem valaki mást, és akkor itt jön be az a forgatókönyv, amiről beszéltünk, hogy a szociáldemokraták ők egy közös jelöltet indítanak.
Nem hiszem. Tehát nem hiszem, hogy Dâncu úr át tudja ezt
figyelni. Fegyelmezettek a szociáldemokraták?
Láthatra igen, de ez akkor a párt, hogy nem tudod biztosra venni, hogy nem tudom, Buzaó megyébe, vagy Maros megyébe, vagy akárhol, hogy fognak szavazni, és milyen hatással lesz a szavazókra például a papnak, vagy más embereknek helyi befolyás. Nem tudom. Nem hiszem azt, hogy Dâncu úr megpróbálja ketté szakítani a pártot, vagy egy részét leszakítani.
Akkor mire kell vélni a kérdést?
Nem, én becsületesnek tartom. Én azt hiszem, hogy ő felmérésekre szociológus. De ne felejtjük el, hogy Romániában minden szociológiai felmérő megbukott az idén. Ugye azokra nem lehet számítani, hogy mi lesz az eredménye, de most nem erről, nem okoskodni kell, ahogy Kombácsi mondani, hanem tenni kell. Nem azon kell filozofálni most, hogy mennyit és mi lenne. Odaállni és megfuttatni Crin Antonescut mindenhol, online, tévében, személyesen, kiállni mellette, megmagyarázni mindegyik miniszternek külön-külön a saját területén, mindegyik pártban külön-külön a saját szervezeteinek, és az embereknek tévében behívni Georgescut, leküzdeni Georgescut. Ugye, olyan, mint a világbajnoksági boxmeccs, akkor kell megnyerni a meccset, hiába nyertél az előtt 55, vagy utána 46-ot, akkor nem nyertem, mert nem vagy világbajnok. Most erről szól, hogy Romániának egy olyan európai államelnöke lett, akivel leülnek és tárgyalnak a nyugati partnerek, aki tud tárgyalni és tud építeni, ne felejtsük el, hogy ott van Trump úr, Donald Trump, akinek olyan nyilatkozatai vannak, amilyenek még nem voltak amerikai államelnöknek. Igaz? Ezzel is szembe kell nézni, hogy mi lesz. Igaz? És ezt kezelni kell, na most, ha elkezdünk okoskodni, hogy így felmértük, úgy felmértük, és nem tudom, de nem tudom, kire gondolni, hogy ki lenne az, akit a szociáldemokrata párt indítana. Beszéltünk arról, hogy Ponta urat indítanák. Ponta úr, véleményem szerint, ha elindul, csak Georgescut erősíti. Ilyen egyszerű, nem kell túl okos légy ehhez, igaz? Akkor miért indítsa?
Ponta indult még államfőnek.
Na, aki elindult és lebőgött. Pont ezért dönt, győzte le, Johannis
győzte le,
Johannis. Utána kimaradtál a politikából. Azt mondtad, hogy életedben nem foglalsz. Visszajöttél. PSZD
hát
és Dimbovicsai.
Hát elmondta kétszer-háromszor, hogy ő aztán kész a politikával.
De be is tartotta. Ő szépen kiment a felesége mellé Brüsszelbe.
Igen, de most megint ő azt mondta, hogy ő nem fog felkérésre többet politizálni.
Igen, de nem mindegy az, hogy én elindulok, és képviselő szenátor akarok lenni, vagy kopogtatok az ajtón, hogy itt vagyok jelentkezem.
Hát az is akart lenni egyébként, európai parlamenti képviselő is akart lenni 5 évvel
ezelőtt. Továbbra is. Igen, és nem nyerték, csak a felesége volt az, aki különben jó munkát végzett. Igen, politikában van ilyen, hogy visszajössz, de nem ő kopogtatott és kérte meg a pártokat, hogy induljon, hanem a pártok azt látták, hogy ő lenne az, akiben Georgescu-ban megkapnák az ellenszert, és én is azt hiszem, hogy tényleg, most gondolom, ismerjük a romániai politikai palettát. Csodák nincsenek. Tehát a választásokig, akárhogy veszük, 75 nap legyen, kerekítsük fel 2 hónapra. 2 hónap alatt azt hiszi, hogy valakit fel lehet úgy fújni, hogy megválasztják az emberek? Kizárt, lehetetlen.
Akkor sem választhatják meg, hogyha van mögötte egy ilyen hárompárti többség?
Nincs ilyen. Tehát ha én mondjuk azt, hogy Nika urat indítom, vagy akármelyiket. Nem tudom, én csak olyan tudok, akit az emberek ismernek a tévéből. Tudják, hogy gondolkozik, és azt mondják, hogy ez meg tudja oldani a romániai problémákat. Ebben látom azt a lehetőséget, hogy olyan államelnök.
Tehát Călin Georgescu-ban azt látják az emberek, hogy ő meg tudja oldani a romániai problémákat?
Igen. Tehát elsősorban...
De ez akkor nagyon szomorú.
Szomorú, de így igaz. Tehát ők, akik megválasztották, ha megkérdezik szociológiai felmérésekben, hogy miért szavaztál Georgescu-ra, és vannak ilyen felmérések. Legtöbben azt mondják, azért, mert váltást ajgunk, és ezek egészen más mindezek. 2, az, hogy végre megvédi a román becsületet, mert nem térden állva áll a nyugatiak előtt, hanem talpon és becsülettel büszkén kiáll mellette. És hogy újra kell gondolni ezt az egész Európa Uniói tagságot, a NATO tagságot, és nem mindent elfog. Ne hülyeskedjetek, fiúk, hát ott vannak szerződések, amik meg vannak kötve, azokat nem lehet felmondani. Nem tudsz te azt mondani, hogy a 16. cikkely 4. bekezdését módosítani akarom, mert ez a román érték. Ott vagy elfogadod, és sorban állsz, vagy nem. Európai Unióból megkapod a pénzeket, vagy nem, és erre vannak példák, és akkor nyomorogsz. A NATO-ban pedig vagy megvédenek, és tagja vagy a csapatnak, és azt csinálod, ami a szerepet, vagy nem vagy az.
Hogyan tudott ennyire népszerű lenni Călin Georgescu? Ugye most arról beszélünk mi, hogy van Călin Georgescu, és feltételezzük, hogy ő talán nem fog indulni a választásokon.
Tudja, hogy? Van egy jó példán arra, hogy ahogy közfeszóltam, nem akarom elfelejteni. Mikor Văcăruit kinevezték, Nicolae Văcăruit Románia miniszterelnökének. Az RMDSZ ott a nagyon, abban az időben mindenki minisztert ismerté, minden képviselőt név szerint, mindenki tudott minden. Igaz, akkor nagyon mindenki nézte a tévébe a politikai vitákat. És ott tárgyaltunk mi a szociáldemokratákkal, és kérdeztem az egyik vezetőt, hogy te, hát annyi okos román képviselő szenátor kollégánk van itten a parlamente közöttetek. Miért tettétek pont ezt a vezetőt, aki részeges, aki nem tud jól beszélni, nem karizmatikus, nem jön meg, miért tettétek ott? És hogy tudod miért, Gyuri? Mert ha ott teszik, mindig román azt fogja írni, hogy ő is akar, és rá fog szavazni. Ezt a leckét megtanulta. Georgescu ezt használja ki. Azt mondja egyszerű szavakba, nagyon primitíven, alap nélkül, anélkül, hogy alá tudná támasztani az ötleteit, amit Bádéjon, vagy Gyuri bácsi, vagy Pista bácsi elgondol, hogy ezeknek mindenki ezek okoskodnak, legyen nekünk egy egyszerű emberek, miért engedjük ezt meg? És ezzel meggyőzi az embereket. Igaz? Hogy azt mondja, hogy én nem tárgyalok a pártokkal. Az emberek kit utálnak a legjobban az intézmények? A politikai pártokat. Igaz? Én nem az a pártokkal fogok dönteni, csak a néppel. Ne hülyeskedj, hogy tárgyalod a népet? Ha van parlament, aki eldönti a törvényeket, el kell, gyere. Én nem tárgyalok, nincs szükségem pártokra. A néppel tárgyalok. Igaz? Nem tárgyalok az Európai Unióban, nem tárgyalok a NATO-val. Tehát az, amit az ember, hogy újra tárgyaljuk a szerződéseket, hát ha van egy szerződésre, gázra, villanyra, lehet, hogy rosszul volt megkötve, de nem tudod hatályon kívül helyezni, oda kell egy bírósági döntés. Hát ott van például az aranybánya,
a Verespataki,
Verespataki, ugye, bár Románia elvesztette, Washingtonban nemzetközi bíróság döntött, nem Georgescu bírója, a maga bírója, vagy az én bírom, vagy a másik cégnek az érteke, hanem független nagyon jó bírók, igazat adtak azoknak, 40 milliárd euró. Vagy nem tudom, 4 milliárd, mindegy mennyi. De egy összegben. Tehát nem tudsz játszani ezekkel a dolgokkal, és ilyen dolgok vannak. Látjuk, hogy tegnap azt mondták, mert ilyen cikkek jelentek meg, hogy már látják, hogy mi az ára a schengeni befogadáshoz, hogy Románia 2027-től gázat fog eladni Németországnak. Tegyük fel, hogy elad, csak hogy mi a baj, hanem azért termeled ki, hogy elad. Románia lesz a legnagyobb gáztermelő Európában. Hát kliense lesz, hogy elad, és pénzt csinálj belőle. És Románia védve van, amit vére elvezetik az embereket, mert azt mondja, hogy a németek döntenek. Nem. Az a vállalat fele a romgázé, és fele a nyugati partneri. De a román kormánynak megvan az arany szavazata. Tehát ott döntik el. De ezzel már csúsztatni lehet. Az embereket meg lehet. Miért fizetünk olyan drága gázat, ha nekünk megvan? Miért európai árak? És ez igaz a vízre és a villanyra, stb. Ezekkel csúsztat Georgescu. Tudja, mivel van szerencsénk? Hogy a szélsőséges pártoknak, nem szuverenisták, szélsőségesek, nem egy jelöltjük van. És nem egyeznek ki. Ott van Sosó.
George Simion azt mondta, hogy amennyiben Călin Georgescu indulhat, akkor ők teljes merszélességgel őt támogatják.
Sosaka már nem ezt mondja.
Sosaka
már nem ezt mondja, a kicsi párt nem ezt mondja, és az AUR-tól például, hogy hívják a második...
Claudio Turzio.
Turzio. Kéri Simionnak a leváltását. Igaz? Igen. Hogy nem támogatja a Georgescu. Tehát nem egyértelmű. Nem egyértelmű. És ott is, itt most már vannak a helyi szövetségek, a helyi tanácsokban. Igaz, ottan van az AUR. Vásárhelyen is ott van. Most nem Vásárhelyre gondolok, vagy Maros megyére, hanem román vidékekre. Ottan, ahol az AUR például kiegyezett a PCD-vel, ottan nem fogja nyilvánosan mondani, a PCD-re fog szavazni. És olyan is lesz fordítva, még PCD és Georgescu-ra fog szavazni. Tehát ez benne van az emberi létbe, gondolkodásba, hogy én úgy gondolok. És ez a demokrácia, hogy azt az elnök jelöltet válassza meg, amiket én akarom.
Még egy kérdés, és ezzel lezárjuk az államfőválasztást, mert szeretném, ha beszélnénk az RMDS-ről is még. Azt mondta olyan, hogy ez a demokrácia. Az demokrácia, hogy három párt, bocsánat, az RMDS nem párt, hanem szövetség, tehát két párt, PNL, PSD plusz az RMDS, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Nem Magyar Nemzeti Közösségek képviselői megegyeznek abban, hogy X lesz a jelöltünk, és a másik oldalon még lesz két, vagy hogyne, három, vagy egy jelölt. Ez demokrácia?
Persze. Politikai szabadság. Hogyne? Hát, ha megnézzük Németországot. Németország a második világháború után, ugyebár a keresztény demokraták utána a szozdemek vezettek, és utána az, ami majdnem 50 évig elképzelhetetlen volt, a CDU, tehát a demokraták, a szocialistákkal vezettek, vagy 15 évig, 20 évig, igaz, mostanig választásokig. Mert ez volt a német, ez volt az ország érteke, hogy kiszorítsák, ahogy is hívják ott, a szélsőséges. Igaz, hogy ennek megfizették az árát, mert most az AfD megerősödött. A zöldek, akik csak névben zöldek, belülről pirosak, ott vannak ellenük. De volt ilyen Angliában is, hogy megegyeztek. Tehát Franciaországban. Tehát ilyen megegyezések vannak. Erről szól a politika. Mit teszek felül? Az közös érdeket, vagy a párt érdeket? És vannak olyan pillanatok, amikor le kell mondjak a dolgokról, és ebben a megközelítésben nekem két politikus tetszik a mostani vezetésben. Kelemen Hunor elsősorban azért, mert kollégám, és Bolozsán. Na Bolozsán, Illyé Bolozsánnak sincs egy populista szövege. Nagyon realista a megközelítése. És amúgy, hogy miért csináljuk meg ezt, mert veszük meg ezeket a lépéseket. Ezt felvállaljuk, és ezért fogunk egy árat fizetni, de igen, most ezeket fel kell vállalni.
RMDS, van még szűk 10 percünk az adásidőből. Az RMDS a mostani kormányban megkapta a miniszterelnök helyettesi széket, megkapta a fejlesztési minisztériumot, és Táncos Barna mellett, hogy miniszterelnök helyettes, az ország pénzügyminisztere is.
Elnézésük, de fordítva van. Tehát mint miniszterelnök helyettes, az nem portofólió.
Igen, tehát pénzügyminiszter.
Pénzügyminiszter, és... az a fontos. És azért, mert koalícióban vannak, mindegyik pártnak van egy-egy miniszterelnök helyettese.
Ez a két tárca, ez mennyire fontos ott?
Nagyon akkor, fontos.
Tehát ha mérlegre tesszük.
Nagyon-nagyon fontos. Elsősorban nagyon fontos Cseke Attilának a minisztériuma, mert tovább tudja vinni azt, amit elkezdett. És bizonyított, hogy az ország lakosainak, a régióknak, a nagy és kis településeknek elgondoltak több olyan tervet, ami pénzt hozott, fejlesztést hozott utcákba, autosztrádákba, vízellátásba, gázellátásba, életszínvonalba. És ezt el kell ismerni, hogy Cseke Attilának elsősorban az ő érdeme, egy nagyon szorgalmas, dolgos ember, aki reggeltől reggelig, ha kell bentül, és dolgozik, és követi azt, amit el kell végezni. Táncos Barnának sokkal könnyebb volt a környezetvédelmi minisztérium, igaz? Lehetett beszélni a medvék kilövéséről, mindenki tapsolt, neki lőjük ki a medvéket, jóképű, karizmatikus, véleményen főjük, mint pénzügyminiszter, másatét, más a felelősség, és egyedül nem tud megharcolni. Ez már csak idő kérdése, hogy azt mondta, már ki is támadták, hogy miért kerül be a védelmi tanács, országos védelmi tanácsban, mert olyan titkokhoz jut, ami nem lenne szabad magyar emberre elszúrni. Bocsánatot kérek, miről beszéltek? Az bűncselekmény, amit mondtok. Hát hogyha én magyar ember ugyanazt az információt kaphatom, ugyanaz a jogaim vannak, mint akármelyik románnak. Hogy te azt feltételezed, hogy elmondod külföldön. Tehát ezek a szélsőséges megközelítések. De Táncos Barna nagyon jól érvel, megmagyarázza, hogy miért van szükség ezekre a lépésekre, amelyeket megtett. Én el is fogadom őket feltétel nélkül. Tehát például a farmereket, az IT-seket és az építőiparban dolgozók, azokat egy adott idejét támogattuk, kisebb legyen az adók azért, hogy fejlődjenek. Most többet keresnek, mint más területeken, akkor miért ne fizessen ugyanannyit, mint ön vagy én? Igaz vagy nem igaz? Így van, vagy nincs így? Például. Az egyik az, hogy jó. De én azt se tudom kizárni, hogy az áfát majd meg fog kelleni növelni, ha nincs más pénztet. Itt miről szól? Vagy karcsúsítjuk az államintézményt, és csökkentjük a költségeket úgy, hogy levigyük 7%-ra a deficitet, a költségvetési hiányt. Ha nem, akkor valamit növelni kell. A legegyszerűbb, és amit az ember legkönnyebben el tud fogadni, az 1%-os áfa, még sok milliárd lej, még milliárd euró is. Mert ha a kenyér nem 3 lej lesz, hanem 3 lej 30 van, én nem értem meg. Egy liter benzin drágább lesz, de ha összeadom az egészet, megértem. Igaz? Ez lesz. Remélem, hogy nem kerülünk ide. De ahhoz például, nehogy azt higgye, hogy szilveszter, karácsony és szilveszter, ezek az emberek pihentek, vagy otthon voltak, ezek nagyon komolyan dolgoztak. Költségvetés tervezett, ki van dolgozva ezen a héten, be fogják dobni vitára, közvitára, és utána a parlament január 30-ától kéne dolgozon, én azt hiszem, hogy hamarabb össze fogják hívni a parlamentet, és el fogják fogadni egy hét alatt, amire szükség van. Látsuk, hogy néz ki a költségvetés. Igaz? És utána megteszük a következő szükséges lépéseket. De ezt mondom, a lényege a jó kommunikáció. A jó kommunikáció. És nézzem meg, hogy a szélsőséges pártok sem nagyon támadták ezeket a döntéseket. Mert ők is tudatában vannak, hogy muszáj meghozni őket. Igaz? Nem láttuk se Georgescu, se...
Még nem, vagy pihennek, nem tudjuk. Van viszont, aki azt mondja, hogy az RMDSZ azáltal, hogy egy ilyen fontos minisztériumot visz, és Táncos Barnának be kell jelentenie olyan az állami költségvetés ésszerűsítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek fájhatnak az állampolgároknak, az azt eredményezi, hogy az RMDSZ-be vetett bizalom az csökkenhet az erdélyi magyarok részéről. Igazuk van az ilyen vészmadaraknak, vagy sem ön szerint?
Nem. Ez mindig így van. Rádióban, tévében mindig azt nézzük, hogy mi a rossz. Ez egy rossz fejezet, az utolsó időben van. Mikor szegények voltunk a kommunizmus alatt, mindig a jó híreket vártuk, hogy öregyünk. Most mindig az, hogy mi van ennek a háta mögött. Nem, ez csak úgy tudja a Táncos Barna, vagy bárki más, aki pénzügyminiszter, ha egy közös, koalíciós kiállás van a döntések mellett. Attól függetlenül, hogy a pénzügyminiszter RMDSZ-es, liberális, vagy szozdám, vagy más kisebbségétől van. Le a kalappal Táncos Barna előtt, hogy elvállalta ezt, hihetetlenül nehéz munkája lesz, nem lesz szabad ideje, szabad perce se, ki lesz téve támadásoknak, igaza van, ki lesz téve sovin támadásoknak is, ez is benne van a pakliba. Én bízok például Bolozsán úrban, mint mondom, biztos, hogy ki fog állni mellette, és megvédni.
De Bolozsán úr nem a magyar barátságáról volt híres.
De nem is a magyar ellenességéről. Nézze, én olvastam ilyen olyanokat. Mondjon még egy várost, kivéve a Székelyföldöt, amelyik annyira visszaállította a magyar szellemet, a magyar konstrukciót, a magyar városkinézést, mint nagyvárat.
Hát azért van, ami kívánnivalót hagy maga után Nagyváradon.
Nézze, rajtam kívül mindenki kívánkozást, hogy maga viccelek, de ne, tehát visszaállította a magyar szobrokat, a magyar utcákat, a magyar neveket. Tehát, ha olyan lenne, akkor Vásárhely két lóhosszal kéne Nagyvárad előtt legyen, csak itt van, hogy hívták?
Dorin Flóra.
Flóra volt a polgármester, ugye, bár itten van a különbség. Tehát ebben az esetben én bízok, de vannak olyan RMDSZ-esek, hogy nem, én bízok Bolozsán úrba, egy reálpolitikus, becsületes, a kiállása korrekt, eddig nem tudok neki semmit szemrehányni.
Legyen önnek igaz, a Cseke Attilával beszélgetve, aki ismeri Illyé Bolozsánt, mert hogy földie, ő mondta azt, hogy egy tárgyaláson megbeszélnek egy dolgot, és amint kiment Illyé Bolozsán, nyilván ez Nagyváradon volt, amint kiment, azon gondolkodik, hogyan szegje meg azt, amiben megállapodtak.
Nem tudom, lehet, hogy van ilyen, én nem ismerem közelről Bolozsán urat, én az eredményeket látom, mondom Nagyváradon, amit látunk, de nekem mondták Kelemen Hunor is, más politikus is, hogy fenntartásaik vannak, és voltak magyar ellenes megnyilvánulásai. Ne, nem kell elszeretni minket. Nem kell szeretni minket, együtt kell élni, közös célokat teljesíteni. Erről van szó.
Két percünk
futballban van, mondtam, tudja, a csapatban mondtam most is, hogy futballcsapatban nem muszáj a csapattársaddal együtt ünneped a születésnapodat, vagy így el egy pohárbort, de a pályán egymásért meg kell halni. Ez így van politikában is.
Szűk másfél perc még, szenátor úr, milyen évünk lesz 2025-ben az meglátása szerint? Nehéz vagy nehéz. Nagyon nehéz?
Nehéz. Na most ez relatív, hogy nehéz vagy. Nehéz lesz. Tehát ha abból indulunk ki, hogy a Román Nemzeti Bank elnöke, aki mindig optimista volt, és önneki köszönhető jó részben, nagy részben a lejnek a stabilitása és a költségvetés biztonsága, 30 éve most már, azt mondta, hogy 2025 egy sovány év lesz. Meg kell húsuk a nadrágszíjat, és hogy diétáznunk kell. Tehát ez egy olyan jelzés volt, ami előrevetíti, hogy milyen lesz 25. Ilyen lesz, azt hiszem.
Frunda György, jogász, az RMDSZ volt szenátora. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a lehetőséget.